Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Itt a csodálatos tavasz, és itt van az 1%-os időszak. Ne feledjék, hogy most rendelkezhetnek arról a 2x1%-ról, amiről egészen pontosan tudni fogják, hogy mire költik. Hogyha nekünk adják az 1%-okat, természetesen nagyon hálásak leszünk érte, és remek műsorokat fogunk készíteni önöknek belőle. Az adószámunk 1804-8023, kötőjel 1, kötőjel 43, de természetesen megtalálható a civilradio.hu oldalon. Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője, és nézzük csak, hogy mi fog beleférni a mai 117 percbe. Először Fabricius Gábor író-rendezővel fogunk beszélgetni az új dokumentumfilmjéről, melynek az a címe, hogy Profécia, és bemutatja nekünk a Z-generációt, illetve a Z-generáció képviselője fognak beszélni arról, hogy hogy látják a világunkat. Itt Fabricius Gábort, Nekrebecki Máté és én kérdezgetj. Utána egy kiállításra invitáljuk Önöket, ahol gyakorlatilag beugorhatunk az űrbe, és megnézhetjük, hogy mi történik velünk, illetve mi történik az űrhajósokkal, hogyha kilépnek a Föld vonzásköréből, és ha az űrbe kerülnek. Aztán persze koncertre is invitáljuk Önöket, Kárász Eszter új zenekarának, az Esztetnek az első lemeze fog megjelenni, és ennek a lemezbemutató koncertjére hívjuk Önöket Kárász Eszterrel együtt. Nem maradhat el Medvedivet rovata, ami kiállításokra kalauzol el bennünket, most a Virággalériába látogatunk el, ahol szecessziós zsolnai kerámiákat láthatunk. Bach az valójában a szférák zenéje, és azt gondolom, hogy aki Bachot hallgat, annak a lelke egy kicsit megnyugszik. Hát pontosan ezt gondolhatta Kovács Zalán László is, amikor létrehozta a Bach Mindenkinek Fesztivált 12 évvel ezelőtt. Hát azóta a fesztivál nagyot nőtt, most 300 helyszínen több mint 500 programmal várják a látogatókat. Természetesen Kovács Zalán Lászlóval fog beszélgetni. És végül nem maradhat el megszokott rovatunk sem, ahol Jánosi Ferenc életképeket mutat nekünk a tinédzserek életéből. Most a tinédzserkorban időnként bekövetkező krízisekről beszélgetünk. Hát ez lesz a mai 117 perc. Hallgassák szeretettel egy kis zene, aztán a beszélgetés.
Thank you.
117 perc.
Sokat beszélgetünk arról, hogy milyen a Z-generáció és a nem Z-generáció. Sok, akik az ABC-ben előbb vannak a betűrendben, azok sokszor azt mondják, hogy nem nagyon értik, hogy hogy működik a Z-generáció. Szóval mi lesz azokkal a fiatalokkal, akiket a Z-generációba sorolunk, mert szeretjük a kategóriákat, hiszen ők is nagyon sokfélék. Mik azok a problémák, amik foglalkoztatják őket? Merre indulnak el? Mik azok, amik az idősebbek számára esetleg kevésbé érthetőek, az számukra viszont a hétköznapi életük részei? Hát valójában erről szól a Profécia című film, amit Fabricius Gábor hozott létre. Mondhatjuk azt is, hogy rendezető, az egyik forgatókönyvírója is, azonban ez egy dokumentumfilm, ahol a fiatalok maguk mondják el a gondolataikat és azt, amit szeretnének közölni egymással és a világgal. Itt van most Fabricius Gábor, szeretettel köszöntöm.
Köszöntelek benneteket, szia!
Miért gondoltad, hogy meg kéne csinálni ezt a filmet az Z-generációról?
Hát ez egy több szempontból volt, hogy mondjam, érdekes ez a folyamat. Egyrészt az vezetett oda, hogy filmrendezőként ugye az első játékfilmem után a velencei, amit a Velencei Filmfesztiválon mutattunk be, a magyar filmfinanszírozás nem annyira volt nyitott arra, hogy következő filmet finanszírozzon. Szerintem ebbe a részében ne is nagyon menjünk bele a dolgoknak, szerintem mindenki, aki a filmipar és a filmvilág körül van, az pontosan tudja, hogy hogy néz ki az állami finanszírozású magyar film jelenleg. Tehát egy olyan formátummal kellett, hogy tovább menjek, aminek viszonylag alacsony büdzséje van, és amúgy is van egy olyan kapcsolatom a dokumentumfilmekkel, amit nagyon nehéz elmesélni, főleg játékfilmesként, vagy fikciós filmíróként, hogy nagyon sokszor a dokumentumfilmeknek a tétje, amiről szól, az sokkal-sokkal nagyobb és súlyosabb, mint bármelyik más fikciós film. Hogyha ott látunk egy szereplőt, egy karaktert, akkor tudjuk róla, hogy amiről beszél, ami ott történik vele, amiről szó van, az nem egy fikcionált, írói fikcionált valóság, hanem az egy embernek a saját élete, a saját élettörténete, a saját drámája, a saját nehézségei, a saját traumája. És az első játékfilm elkészítése alatt nagyon is azt éreztem, hogy az a játék, amit fikciós alkotóként az ember a fikcionált történettel játszik, annak a súlyát, hogy mondjam, megnövelném szívem szerint egy következő munkában. Ez volt az egyik. A másik meg az, hogy én azt éreztem, hogy ez az a generáció, aki felé egyáltalán nem mutat empátiát a többi idősebb generáció. Szóval folyamatosan azt hallgatjuk, hogy nekik mennyire könnyű, hogy egyébként a segükből rántották ki a jólétet, stb. És hogy valójában azt érzékeltem ezek között, az emberek között élve, dolgozva, hogy fogalmuk nincsen arról a többségi társadalomnak, hogy milyen az a világ, amiben ők mondjuk 2000-től kezdve mondjuk beleszülettek. Ez az empátiának a súlyos hiánya amúgy, a közöny az az, ami végül is létrehozta ezt a filmet.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert gyakorlatilag ugye itt az előző generáció gyerekeiről van szó. Tehát az empátia hiánya, ez nem inkább a megértés hiányát jelenti? Vagy kifejezetten azt gondolod, hogy nem is akarják megérteni ezt a generációt?
Én azt gondolom, hogy ez az ő szüleiknek a generációja egy abszolút empátia nélküli, vagy nagyon, nagyon kevés empátiával rendelkező generáció. Én ezt gondolom. Akarják, vagy nem, nem tudom, tudják, vagy nem tudom. Az empátia az egy nagyon egyszerű dolog. Annak a képessége, hogy az ember bele tudjon érezni másnak az életébe, másnak a helyzetébe. Szerintem ez a generáció, tehát akinél ezt a bizonyos empátia hiányt detektálom, ezt a generációt az egész korszak, az elmúlt 20-30 év arra kondicionálta, hogy ne legyen empatikus. Többé-kevésbé azt mondhatom, hogy a politikai berendezkedésünk is ennek az eredménye. Tehát az empátia az egy gyengeségnek van leírva. És akkor sorolhatnám a migránsokat, a melegeket, a transzokat, tehát az összes olyan kérdést, ami azt gondolom, hogy anélkül, hogy hogy egy ilyen vók listát sorolnék föl, és rá lehet bizonyítani, hogy én egy ilyen vókista ideológus vagyok, ami egyáltalán nem igaz. Itt az a kérdés, hogy, és ez egy komoly kérdés, hogy hogyan lehet az empátia és a szükségszerű élet között vonalat húzni. Tehát, hogy melyik az a pont, mondjuk tegyük föl, ahonnan egy migráns beengedése az már minket tipor el, és melyik az a pont, ami mondjuk az együttérzésünknek a teljes hiányáról van szó. Hogy ennyire olyan plasztikus példát hozzak, de ennek a filmnek semmi köze nincsen a migránsokhoz egyébként. Azon túl, hogy mondjuk szerepel benne például egy palesztin lány, aki Magyarországon nőtt föl, fehér szülők gyerekeként, és elmondja, hogy milyen például ebbe a többségi társadalomba másnak lenni, de úgy, hogy ő tulajdonképpen magyarnak gondolja magát, de mégis mindenki cigánynak látja folyamatosan, sőt a cigányok is cigánynak látják, de közben meg onnan kiközösítik. Szóval egy ilyen nagyon faramoci, furcsa, kint-bent, csiki-csuki helyzetben van ez a 20 éves lány. De végigveszi a film egyébként ugyanígy a szexualitásnak a kérdésköreit, vagy mondjuk a drog problémákat, a családi traumákat, amikben ezek a fiatalok felnőttek. Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs odafordulás, nincs valódi megértő hallgatás, és én ezt az empátia hiányának gondolom.
Ezek ilyen elég sarkított megfogalmazások, nyilván a generációkra nem lehet ilyen bélyegeket rányomni, szerintem, tehát így teljes generációkra. Meg ugye magában a filmben is nagyon sokféle fiatal szerepel. Szépek, kedvesek, értelmesek ezek a fiatalok, ami számomra, de a valós életben is egy borzadály, hogy milyen trágáról beszélnek folyamatosan, tehát hogy számomra a nyelvnek ez a pusztulása, ez egy teljes katasztrófa, viszont pontosan megjeleníti azt, ahogy beszélgetnek a fiatalok, de hogy ennél azért ez a film, ez több, mint ahogy így bedobálják ezeket a témákat, eleve indul a tűz misztériumával, és aztán felsorolják tulajdonképpen azokat a helyzeteket, amikbe belekerülnek, de nem csak elmesélik, hanem ezek ilyen filozófiai, elgondolkodtató morfondírozások és reflektálások egymásra.
Máté, akartál mondani valamit?
Pont a szereplőkkel kapcsolatban akartam is kérdezni, hogy alapvetően mi alapján lettek így beválogatva a filmei kiválasztva?
Ugye a Colorado Zenei Fesztiválon készült ez a film, és ugye ott a fesztiválozó fiatalok jöhettek oda, és vehettek részt egy úgynevezett ilyen tűzszeanszon. Egy olyan helyzetet szerettem volna létrehozni, ami szinte teljesen kiveszett ennek a generációnak egyébként a világából, és ez pedig az offline, teljesen egyszerű tűz körül levő beszélgetés, ami egy nagyon ősi, hogy említetted az előbb misztérium, hogy mi történik velünk emberekkel, amikor a tűz köré gyűlünk, és a lángokban nézzünk, és a lángokban felidézzük valami furcsa, ilyen optikai trigger folytán is egyébként, egy ilyen transzszerű állapotban, azt, ami a lelkünknek a vetítővásznára vetítődik ki. És ugye ez az alapélmény, ami tényleg több ezer éves, vagy nem tudom, több százezer éves élménye az emberiségnek, ennél a generációnál ez teljesen újszerű élmény volt. Tehát azt mondták nekem a végén, hogy úristen, ilyen jó tűz körül beszélgetni, hát köszönjük szépen ezt az élményt, nem tudom. Ez nagyon furcsa volt, hogy egy teljesen digitális környezetben felnövekedett generációnak ez egy revelációszerű élmény. Egyrészt mi is meghívtunk ide beszélgetni embereket, de bárki jöhetett, és bárki részt vehetett ebben. És hagytuk azt, hogy maguk adják ki azokat a tematikákat, amikről ők beszélgetni akarnak. Tehát ez nem egy irányított beszélgetés volt, hogy na most akkor átbeszéljük ezt a témát, aztán következik az a téma. Ezt 5 napon keresztül csináltuk, és nagyon érdekes volt, hogy nagyon hasonló témák jöttek elő. Tehát attól függetlenül, hogy ugye más-más csapatok ültek le beszélgetni, nagyjából ugyanezekkel a témákkal viaskodtak magukban.
Gyakorlatilag ezek a fiatalok, amikor oda bekerültek, akkor ők tudták, hogy itt felvétel fog készülni, és ők bekerülnek ebbe a filmbe.
Hát hogy ne, be is voltak sportozva.
Tehát olyanok, akik úgy gondolták, hogy ők ezt tudják vállalni. Mert ahogy néztem ezeket a fiatalokat, nagyon tiszták, nagyon őszinték voltak, és pont az jutott eszembe, hogy azért te is említetted, hogy nyíltan beszélgettek a drogkérdésről, Ők most így országvilág előtt elmondják a tapasztalataikat, a droggal, volt, aki már nem használ, volt, aki azt mondja, hogy neki időnként ez mennyire jó élmény, tehát nagyon sokféle vélemény volt erről is. Hát a mai társadalom az marhára nem kedvez annak, hogy te nyíltan azt mondd, hogy hát én például néha szeretek valamit bevenni. Szóval ez hogy működik ilyenkor? Tehát, hogy ők ki vannak
Jogilag.
téve, igen, tehát, hogy ki vannak téve most valamilyen veszélynek ezzel, hogy ők megjelentek a filmben?
Hát ugye a dokumentumfilm készítésnek ez etikai vonatkozásait kérdezed. Itt ugye egyrészt mi megmutattuk nekik a végső vágatot, tehát ugye azon túl, hogy persze ugye be voltak portozva, ott is egy együttműködő nyilatkozatot aláírtak, aztán utána, amikor leültek, akkor ugye nyilván látták, érzékelték, hogy 1,5-2 órát forgatunk velük, illetve amikor a végső vágatot elkészítettük, akkor átvetettük velük, hogy úgy mondjam, tehát, hogy ezt vállalják, stb. És mindenki nagyon örült ennek az erőnek, ami ebben a filmben van, ahogy ők fogalmaztak, és nyilván ott lesznek a bemutatón is, a Toldi moziban. Az, hogy a társadalom, és mondjuk tegyük fel a bűnüldöző szervek ebből most mi az, amit, hogy mondjam, felhasználnak, én nem hiszem, hogy ebből fel tudnak bármit is használni, hiszen ez nem jelenről van szó, hanem egy távoli múltról beszélnek. Tehát itt az a kérdés, hogyha te valamikor régen mondjuk kipróbáltál drogot, akkor neked van-e például bármiféle, jogilag átléptél bármiféle határt, vagy nem, én nem hiszem egyébként.
A célközönség alapvetően nem is akkor ez az Z-generáció, hanem alapvetően az ő szüleiknek a generációja lenne, hogy ez volt az alap cél.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem nagyon fogalmaztam meg magamnak ilyen marketinges szemmel, hogy ki a célcsoportja ennek a filmnek. Egy olyan tiszta, biztonságos környezetben levő tiszta beszélgetésre vágytam, ami gyakorlatilag nincs, vagy hogy mondjam, elvétve halkad. És ez volt a legfontosabb. Aztán utána, amikor például a filmszemlén bemutattuk, illetve volt egy vetítés ennek a filmnek, akkor többen voltak ott különböző generációkból, és azért mindenkit máshogy érintett. Nyilván, akik ennek a generációnak a tagjai, és látják ezeket a történeteket, ők felszabadítónak érzik azt, hogy az ő életük, amilyen és ahogy az van valóságosan, az megjelenhet, és vállalja mondjuk egy filmes táb, egy rendező, egy producer, stb., hogy ők hogy élnek, és hogy emellé valaki odaáll, és oda tartja nekik a mikrofont, vagy megkérdezi őket, hogy figyeljetek, ti hogy vagytok? De nem csak úgy, hogy hogy vagy, hanem tényleg, hogy vagy. És az időseknél meg tényleg többen jöttek oda, mit tudom én, Pataki Ági, Kovács Gábor, producer páros, és teljesen odáig voltak, hogy ők, hogy ilyen őszinte és ilyen finoman feltáró és odaforduló filmet nem is láttak dokumentumfilm vonalon, és hogy ez mennyire ritka, és hogy mennyi nehézsége van ennek a korosztálynak, és hogy mennyire más ez a nehézség. Szóval, hogy ott meg volt egyfajta ilyen kapaszkodás, ismerkedés ezzel a generációval. Tehát nyilvánvalóan a különböző korosztályokat ez közelebb tudja hozni, azt hiszem.
Mi volt az, ami neked új volt, amikor végighallgattad ezeket a beszélgetéseket? Tehát, hogy benned milyen új érzések, milyen új gondolatok jelentek meg?
Nekem lefegyverző volt ez a fajta tiszta őszinteség, ahogy ők hajlandóak voltak megnyílni. Szóval én azt gondoltam, hogy sokkal több állarc, meg arcoskodás, meg bujkálás lesz. Nyilvánvalóan azok a kasztok, akik ott így viselkedtek, azok ugye nem is kerültek bele a filmbe, tehát ugye azért ez egy shortlistnek a shortlistje, aki benne maradt, mert azért mit tudom én, 50-60 emberrel beszélgettünk összesen, és ebből kb. Mondjuk maradt 15-18 a filmben, aminek az az élménye, hogy ez a 18 ember beszélget végig a tűz körül, de hát ez 5 nap alatt mondom 60 ember volt. De az, hogy mennyire nyitottan és mennyire nagy örömmel engednek be a világukba olyan embereket, akiket tényleg valóban érdekelnek, és nem bíráljuk őket, és nem hozunk létre egy olyan hangulatot, ami az ő gondolataiknak, meg érzéseiknek egy ilyen bírálata, vagy a bírálatából egy ilyen kemény framework, vagy ilyen szót használjak. Engem az nagyon inspirált, hogy minél elfogadóbb és minél biztonságosabb teret hozzak létre ahhoz, hogy meg tudják mutatni magukat úgy, amilyenek. És én azt gondolom, hogy ennek óriási nagy értéke van, nem csak most, hanem akár majd később is, amikor erre a filmre mondjuk itt a 10 év múlva, vagy 15 év múlva vissza gondolunk, vagy újra nézzük. Hogy milyen volt 2020-as évek közepén fiatalnak lenni, belenőni a 21. századba, a 21. századnak az összes nyomorával együtt. Ez egy új évszázad, teljesen új környezetben, új problémákkal. Tehát ez kicsit olyan, mint hogyha a 19. században született emberek a 20. században felnövő fiatalokról készítettek volna valamit. Tehát, és ezért is profécia címe, mert valójában a jövővel foglalkozik. Tehát itt egy olyan generációt látunk, és említetted, hogy mind a ketten az Eötvös József gimnáziumban jártunk, tehát, hogy te is úgy határozod meg magadat, hogy ez egy milyen alma mater, az Eötvös József gimnázium. Tehát a fiatalság, az coming of age történet, ez mindig benne marad az emberben, és nagyjából ebben a korban rakódnak le azok a keretek, amik befolyásolni fogják azt, hogy hogyan gondolkodunk az életről, hogyan állunk bizonyos kérdésekhez, milyen értékrend szerint gondolkozunk, mi az, amit otthonosnak érzünk, mi az, amit már nem érzünk otthonosnak. És itt van egy generáció, aki mondjuk 2000 után született, és 2050-ben lesz mondjuk 40-50 éve. Tehát az akárhogy is nézzük, de 25 év múlva lesz. Az már ennek az évszázadnak a dereka lesz. Az az 50-es évek lesz, hogyha úgy tetszik, a 21. századnak az 50-es évei, amikor már egészen más bolygó lesz. Környezetünket tekintve, a globális klímát tekintve, a munkát tekintve, a digitalizációt tekintve, az IT-t tekintve, akár a szexualitást, akár különböző országoknak vagy nemzeteknek a felemelkedéséről és a bukásáról is beszéltünk, civilizációs kérdésekről beszéltünk. Hát itt vannak azok az emberek, akik ezt egyébként zsigerileg érzik. Sokkal többet éreznek ebből egyébként, mint a korábbi generációk nyilván, hiszen az ő életükre náluk óriási a tét. A korábbi generációnál nem nagy a tét, mert addigra már meg fognak halni. Tehát, hogy itt azért vannak ilyen, hogy úgy mondjam, spirituális következményei annak, ami ebben ezekben az emberekben kódolva van. És szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas.
Gondoltam már pont emiatt, hogy akár sok-sok év múlva csinálni fogsz egy folytatást, ahol akár más keretek között, más helyszínen ugyanúgy majd leülsz a fiatalokkal beszélgetni.
Azt gondoltam, hogy azt kérdezed, hogy velük, mert egyébként azt szokták.
Az is érdekes.
Igen, ezt szokták csinálni, hogy elővesznek egy dokumentumfilmnek a szereplőjét, mit tudom, 30 év múlva, és megnézik, hogy hova jutottak el. De nem gondoltam még, tehát egyelőre még csak annak a hatása alatt vagyok, hogy mennyire erős karaktereket rajzolt meg ez a film. Nyilván ez Kis Vanda ilyen társírónak, meg vágónak az együttműködéséből is adódott, tehát a Vanda fantasztikusan szortírozta, építette, tematikákra és karakterekre építve föl ezt az egészet, tehát azt mondom, hogy sehol nem lennék, hogyha a Vanda nem tette volna bele magát, tehát ezért is társíró, vágóként egyébként. Illetve azt érzem, hogy ezekkel a karakterekkel, amiket itt így felrajzoltunk, ezzel amúgy egyébként fikciós játékfilmeket, játékfilmkészítőként nagyon sokat fogok tudni dolgozni. Úgyhogy nem tudom még a folytatást, de minden esetre a karakterek azok már élnek bennem, és fikciós területen már használom.
Ami bennem megragadt az, hogy azért indult a beszélgetésünk, hogy ugye van egy generáció, amelyik nagyon empátia hiányos, és ezeknek a gyerekei az egy generáció, akikről azt mondják, hogy hát mennyire elkényeztetettek a túl jó dolgokban, és amikor erről beszélgetnek, hogy milyen a jövőképük, milyen választási lehetőségeik vannak, akkor pont ez az egyik nehézségük, hogy túl sok a választási lehetőség.
Igen.
Tehát, hogy amit így megmutat a film, az, hogy egészen más típusú környezetben, egészen más típusú kérdések, ez a
problémák, igen.
Botrányosan sok információ, ami pont ugyanolyan káros, mint a kevés, és ugye aki azzal szembesült, hogy futott az információ után, az a generáció, annak nehezebb megélnie azt, hogy ezekkel a tapasztalatokkal, hogy milyen borzalmas az, amikor nem látod a valóságot a túl sok információtól, a lehetőséget, a túl sok lehetőségtől. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas része ennek a filmnek, úgy sok egyéb más mellett is.
Hát örülök, hogy ezt mondod, és köszönöm így a kérdést, mert végülis azt mutatja, hogy ugye berendezzük, egy-egy generáció berendezi valahogy az életet. Berendezzük valahogy az életünket. És azt gondoljuk, hogy hát majd akkor ez szuper lesz, mert ez akkor nem olyan, mint a szüleinknek az élete, mi már sokkal jobban, így, meg nem tudom, és Jön egy következő generáció, és ilyen szempontból ugye mi középen vagyunk készítők, tehát mi rálátunk a mi szüleink generációra, az ő hiátusaikra, az, hogy mi az, amit máshogy akartunk csinálni, ezért milyen életet rendeztünk be tulajdonképpen saját magunknak ezen a folygón. Most itt a nyugati, ha jól mondjam, inkább fejlettebb társadalmakról beszélgetünk. És akkor hirtelen jön egy következő generáció, és azt mondja, hogy állj, látom, ahogy te ezt berendezted, de hát itt óriási problémák vannak. Ugye ő megint a fiatal kritikus szemmel néz arra rá, és én ezt mindig nagyon validnak gondolom. Tehát, hogy annál szerintem nincs rosszabb, amikor egy generáció felnő, ugye valahogy megépíti azt az életet, és utána azt gondolja, hogy az itt megdönthetetlen, tökéletes, földi, meg politikai, meg bármiféle lét, és azt ne kritizálja senki. Tehát ezt a fajta paternalizmust, meg hát ilyen lekicsinlő hozzáállást, az itt is megint ebben mondom az empátia hiányát, ez természetesen nem 100%-ban jellemző egy generációra, ahogy mondtad is. Nyilván filmkészítőként nekem bizonyos módon ahhoz, hogy egy történet dramaturgiailag felépüljön, nekem muszáj sarkítanom. Tehát egyszerűen nem lehet teljesen szürke minden, mert akkor nincs kontraszt a képen, szóval vagy az, hogy a szürkéknek az árnyalatából. Tehát muszáj kontrasztosítanom. Tehát, hogy itt én ezt egy nagyon fontos információnak gondolom ezektől az emberektől, a mi neuroplaszticitásunknak a tornába tartása, vagy sportban tartására ez a visszajelzés. Szóval ez óriási segítség, hogyha úgy tetszik az idősebbeknek, akik mondjuk valamilyen módon elkezdenek belecsontosodni abba, hogy valahogy lássák az életet.
Máté, milyen érzés, amikor a generációdról filmet készítenek?
Hát alapvetően jó érzés mindig, mert de most is nagyon aktuálisnak érzem pont ezért, hogy alapvetően amennyire sokszor van a mostani légkörben ez, hogy ilyen harc, meg látom én is az interneten megy például az idősebb generáció, meg az én generációm között, és tényleg nagyon sok ilyen kimondatlan dolog van, és ezek, igen, ezt így jó volt látni, hogy akkor így meg van szólítva, még akkor is, hogy alapvetően én nem feltétlen az a típusú fiatal vagyok, aki mondjuk elment volna a Colorado Fesztiválba, hogy aki hasonlóan gondolkozik, mint ők, de ennek ellenére ugyanúgy nagyon is meg tudtam érteni azt a nézőpontot, meg azt a helyzetet, amiben benne vannak.
Az egy fantasztikus dolog, hogy te egy olyan légkört hoztál be az életükbe ezeknek a fiataloknak, amikben ők még nem voltak. Ugye a tábortűz élménye, ahol a mi generációnknak egy ilyen, nem is gondolkodsz el rajta, tehát amíg ezt most így nem kezdtünk el beszélgetni, az ember nem nagyon gondolkodik el, hogy ilyen abszolút természetes élmények, ezek kivesznek az online.
Erre mondom, hogy egész más világban élnek ők, mint amiben mi.
És közben meg, hogyha van egy normális kommunikáció, mint amit te például most létrehoztál egy helyzetet, akkor kiderül, hogy mennyi mindent hozzá lehetne adni, hogyha egy kicsit közelebb kerülnének ezek a generációk egymáshoz.
Talában ezt gondolom egyébként mindenféle társadalmi szegmensről, tehát itt most egy generációs gap mentén van úgymond felosztva itt a tartalom, de ugyanezt gondolom a különböző más a gender témájában, vagy a férfi-női témában, vagy a civilizációs különbségek mentén, vagy a, hát nem tudom, még a filmben szerepel akár mondjuk a valóságnak az érzékelések témájában, és akkor a drognak a kérdése